Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos. A beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és köszöntöm az Inforádió hallgatóit.
Miért van szükség erre a hivatalra, amikor van már alig 3 éves Nemzeti Innovációs Hivatal, amelynek a feladat és hatáskör leírásában első látásra ugyanezek a feladatok vannak?
Nincs benne a alapkutatások vagy felfedező kutatások támogatása, és nem elég hangsúlyos a alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések támogatása, és ettől független módon történt eddig az Európai Uniós fejlesztési forrásoknak a felhasználása a kutatásfejlesztés és az innováció területén. Ezért ez most egy hivatalban történik majd, reményeim szerint hatékonyan és koordináltan. Ezeket a forrásokat, amelyek rendelkezésre állnak különböző helyeken, egyrészt hatékonyan kell felhasználni, ezt könnyű elmondani, nehéz megcsinálni, de szükség van arra a koordinációra is, hogy tudjuk, hogy mit finanszíroz az egyik finanszírozó, és mit finanszíroz a másik, és lehetőleg ne finanszírozzunk párhuzamosan.
A hivatal, az új hivatal, az innovációs hivatal bázisán jön létre, azt beolvasztva, vagy egy teljesen új hivatal áll föl?
Lényegében annak a bázisán jön létre, tehát a legnagyobb része az innovációs hivatal, de átkerül a Nemzetgazdasági Minisztériumnak az a részlege, amely az innovációs alapot kezelte. Eddig ugyanis az a furcsa helyzet állt elő, vagy az a furcsa helyzet volt, hogy az innovációs hivatal az készített stratégiákat, csinált innovációs tréningeket, nagyon sokféle feladatot, talán túl sokat is, sőt, biztos, hogy túl sokat, ugyanakkor a források elosztása az pedig másutt történt. Ez most egy hivatalon belül fog történni, koordinálva a Európai Uniós kutatási, fejlesztési és innovációs forrásokat is, amelyek most jelentős mértékben megnövekedtek.
A stratégiai döntési szintek azok akkor lejönnek a minisztériumi szintről az új hivatalba, vagy továbbra is ott maradnak? Mert ugye ez úgy volt, hogy végrehajtási szint fölötte a minisztériumok, 4 minisztériumban volt elosztva korábban az egyes területi felelősség.
Most ez egy minisztériumban van. A döntési szint az, mint ahogy minden hasonló rendszerben, úgy kell, hogy kialakuljon, hogy a nagy stratégiai döntések azok a kormányzati szinten történnek meg. Tehát ha indítunk egy nagy iparági programot, mondjuk az egészségiparban egy jelentős fejlesztési vagy innovációs programot indítunk, ez kormányzati szint. Itt a hivatalnak előkészítő szerepe van, mint egy policy-t előkészítő intézmény, és a kormány döntés után a végrehajtás. Ha ez egy kisebb volumenű kutatás, az pedig a hivatal hatáskörébe tartozik. Tehát azt, hogy milyen nagyságot, és itt beszéljünk nyíltan, pénzről van szó, tehát milyen volumenű fejlesztési programokat indítunk el, az vagy kormány szinten, vagy a miniszter szintjén, vagy a hivatal szintjén dől el.
De amikor már eldől, akkor a program, a projektek finanszírozása, ellenőrzése az már a hivatal, az új hivatal dolga lesz? Így. Tehát a technikai munkát már az új hivatal csinálja?
Technikai munkát az új hivatal végzi el, és azt az előkészítő munkát is, ami azt kell mondjam, hogy legalább olyan fontos, ami a pályázatok kiírását, az irányok meghatározását jelenti. Ehhez készül egyébként most az a intelligens szakosodási stratégia, amiről valamennyit lehetett a sajtóban is olvasni. Ez egy belépési feltétel ahhoz, hogy az Európai Uniós fejlesztési források lehívhatók legyenek. A fordítás természetesen az a intelligens szakosodási stratégia egy angol kifejezésből. Valójában azt jelenti, hogy régiónak, egy országnak meghatározni azt, hogy mi az, amire ő akár egy iparág tekintetében, akár a kutatásfejlesztés egy-egy szakterülete tekintetében koncentrál. Itt se jó az, hogyha van 9 darab adott kutatásra szakosodott kutatóintézet. Legyen egy, de az nagyon jó, vagy legyen 2, de az nagyon jó. Ez tehát összehangolja a különböző régiók, különböző intézmények igényeit, és kialakul egy olyan stratégia, ami mentén a források fölhasználhatók.
Éppen most zajlik az úgynevezett S3 tervezési szakaszának az utolsó része, és mindjárt lejár a határidő szeptember közepén valamikor, úgyhogy nagyon keményen kell dolgozni. Most is nyitva vannak a kérdőívek az innovációs hivatal honlapján. Mi ennek a lényege? Ki dönti el, hogy mit érdemes támogatni?
Ez a magva a dolognak. Valóban az szükséges ehhez, hogy a helyben megfogalmazzanak igényeket, lássák azt, hogy mik a rendelkezésre álló eszközök, és ezt a helyi szereplők bevonásával megfogalmazott igényeket, ezt országos szinten egyesíteni tudjuk, és összehangolhassuk abban az értelemben, hogy ha több helyen megfogalmaznak ugyanolyan fejlesztési igényt, akkor ennek vagy egy hálózatszerűen működő fejlesztő intézménynek kell lennie, vagy dönteni kell abban, hogy az egyik helyen ezt fejlesztjük, a másik helyen azt fejlesztjük. Ezt részben a szereplők döntik el, tehát a iparági szereplők, a vállalkozók, részben pedig szakértők. Senki nincs ezek közül, a szereplők közül abban a helyzetben, hogy egyedül ezt el tudja dönteni.
Jól látom, ha ugye a helyi szereplő lényegében bárki lehet, én is elkezdhettem volna a kérdőjét, kitöltését, ha nem akartam volna fölösleges munkát okozni, ahol olyan rovatok vannak, hogy a helyi piac verseny előnye és a kockázatai határozza meg 1000 karakterben. Mi van, hogyha én valamit bekamuzok? Azt valahol készülik?
Persze, természetesen. Hát ezek az így beérkező igényekről, az, ha nem mondom, hogy azonnal látszik, hogyha valaki ügyesen kamuzik, akkor az természetesen nem látszik azonnal, de ez azt is hozzá kell tenni, hogy eddig mit tett le az asztal, itt nem egy kívánságműsorról van szó, ha azt tudja mondani X megye, hogy ők a jelentős fejlesztéseket akarnak a biotechnológia területén, és eddig még senki nem volt ott, aki biotechnológiával foglalkozott, akkor azt
viszont ez most jól hangzik, a biotechnológia.
Az jó, azért mondom, hogy ez jól hangzik, még jobban hangzik a információs és kommunikációs technológiák. Természetesen akkor azt fogjuk mondani, hogy nem zöldmezős beruházásokra gondoltunk elsősorban, mert a kutatásfejlesztésben a zöldmezős beruházás az van időnként, de a zöldmezős beruházás is olyan, hogy rendszerint oda visznek akkor kutatókat valahonnan, mert egy tudományos műhelynek a kialakítása az rendkívül hosszú idő.
Az is benne van az S3 stratégia leírásában, hogy a helyi szereplőknek vállalkozói aggyal gondolkodva, kockázatokat is vállalva kell a jövőhöz szükséges jelenbeli döntéseikről számot adni és ezeket megtervezni. Kockázatokat is vállalhatnak? Abban az is benne van, hogy bukhatnak is.
Természetesen kockázat nélkül nincs üzlet. Éppen az a lényege a új hivatalnak is, és az új hivatal által indított programoknak is, hogy itt megvan a kockázata annak, hogy egy elsőre kitűnőnek látszó ötletből majd nem lesz semmi. A finanszírozást kell úgy beállítani, hogy az ne fordulhasson elő, hogy iszonyatosan sok pénzt elköltünk rá, és úgy nem lesz belőle semmi. Tehát az indulásnál kevés pénz. Ha látjuk, hogy például egy szabadalom létrejött belőle, tehát szabadalmaztatható az ötlet, van benne valami újdonság, akkor ismét lehet adni rá annyi pénzt, hogy a szabadalmi védettséget élvezzen. ha ezzel tud, létre tud hozni egy kis vállalkozást, ahhoz még mindig lehet adni valamennyi pénzt, onnantól kezdve viszont menjen a kockázati tőke alapokhoz, vagy a bankhoz, vagy vegye elő a saját pénzét, és onnantól kezdve építse a vállalkozását. Van egy barátom, aki azt mondta, hogy annál rosszabbat nem lehet tenni, mint hogyha valaki bejön egy ötlettel és nyakon öntik pénzzel, mert akkor rögtön elkezd úgy viselkedni, mint a igazán sikeres vállalkozók.
Mint ha már csinált volna valamit.
Mint ha már csinált volna csak valamit. Nem csinált még semmit, de majd meg föl fogja venni a vállalkozói attitűdöket, ami...
Autó,
nyaralás. És a jachtot nem mondok, mert Magyarországon abból talán kevés van. Tehát azt kell nagyon precízen és tapasztalatokat felhasználva beállítani a finanszírozásban, hogy észszerű kockázatot még vállaljunk, de észszerűtlen kockázatot nem. Tehát valaki beesik a innovációs hivatalba, hogy neki szüksége lenne potom 300 millió forintra, mert akkor ebből megoldaná a vízzel hajtott autót. Hát ilyenkor azt szoktuk, beszélgettünk egy kicsit udvariasan egy pár percig, aztán utána azt mondjuk, hogy most nem tudjuk folytatni ezt a beszélgetést, és aztán igyekszünk elfelejtkezni az illetőről, de ha valaki jön egy olyan kérelemmel, hogy neki van egy ilyen és ilyen ötlete, ő ezt szeretné szabadalmaztatni, de nem tudja megcsinálni a szabadalmi leírást, mert ő igazából a biokémiához ért, és nem a szabadalomíráshoz, akkor minden további nélkül tudunk neki adni néhány százezer forintot, amiért megírja a szabadalmat. Ha a szabadalmat elfogadják, akkor tudunk neki adni akár néhány millió forintot azért, hogy ezt a szabadalmat fönntartsa, és ha lesz belőle egy vállalkozás, akkor pedig rendkívüli módon fogunk örülni. Ez alapvetően szükséges a magyar gazdaság szempontjából, hogy merjenek az emberek kockázatot vállalni. Ehhez az államnak is kockázatot kell vállalni. Észszerűtlen kockázatot persze nem szabad az államnak vállalni, mert azzal az embereket is arra indítjuk, hogy észszerűtlen kockázatokat vállaljanak.
Mennyire szoros a rendszer? Nem tartanak-e attól, hogy lesz, aki pusztán a lehívható, megszerezhető támogatás érdekében el fog járni az új hivatalnál? Hát, ha alapon minden mindegy veszíteni, nem lehet vele.
Ugye vannak visszatérítendő támogatások, visszanemtérítendő támogatások, és vannak olyan támogatások, amelyek, amelyhez bizonyos mennyiségű önrész kell. Annak mindig megvan a veszélye, hogy megjelennek olyan emberek, nevezzük szerencselovóknak, akik azt látják, hogy itt nagyon sok pénz van, és hát majd messze van még az a 4 év, amikor majd el kell számolni. Rossz hírem van számukra. Évenként megnézzük azt, hogy hol tartanak, és hogyha nem a szerződésnek megfelelően teljesítenek, akkor az ott esetben persze megmagyarázhatja, hogy miért nem, mert ha még jobb ötletet támad közben, akkor örülünk neki. De ha nem úgy használják fel ezeket a forrásokat, akkor természetesen a szerződést azonnal meg tudjuk szüntetni.
Azt mondta az elején, amikor arra kérdeztem, hogy miért van szükség új hivatalra, mert hogy a korábbi az alapkutatásokat nem foglalta magába. Alapkutatással is akarnak foglalkozni. Arról a köznyelv azt gondolja, hogy irgalmatlanul drága, és nem mindig lehet egyszerű észre kiszámítani, hogy mi az értelme.
Nem nagyon drága, és alapkutatások nélkül, és az ott kiművelt emberfők nélkül nincs alkalmazott kutatás, és nincs innováció. Azt, hogy valaki képzetlenül valamilyen nagy felfedezésre jusson, annak igen-igen kicsi a valószínűsége. Nem zárom ki, nem mondom, hogy nulla, mert ilyen nincs, de a mai ipari szolgáltatási környezetben szükség van, magas képzettségre van szükség ahhoz, hogy valaki újdonsággal tudjon megjelenni. A piac ma nagyon nagy mértékben díjazza az újdonságot. Pusztán azért, mert valami újdonság az emberek megveszik. Tehát van két termék, a két termék majdnem ugyanolyan értékű. Az újdonságot jelentő terméket meg fogják venni, amiben nincs újdonság, azt pedig nem fogják megvenni. Tehát az egy ország ipara szolgáltatása szempontjából nagyon fontos, hogy tudja, hogy ezen a úgynevezett újdonságpiacon is föl tudja venni a versenyt. Ezért szükséges az, hogy olyan vállalkozásokat támogassunk, amelyek újdonságot tudnak bevinni dolgokba, és akkor miért kell a alapkutatás? Azért, mert ott képezik ki az embereket. Ez egy tévképzet Magyarországon, hogy aki alkalmazott kutatás, vagy alapkutatásokkal foglalkozik, én szeretem felfedező kutatásoknak nevezni, az az egész életére ott marad. Az a rendszer akkor működik jól, hogyha a felfedező kutatásokban mondjuk tudományos fokozatot szerzett hölgyek és uraknak a 10-15, maximum 20%-a marad a egyetemi akadémiai szférában, a többi része pedig elmegy vállalatokhoz, vagy nagyvállalat kutatólaboratóriumába, de még jobb, ha van köztük sok olyan, aki saját vállalatot alapít. Magyarországon ez a entrepreneurship, amit lefordítani is nehéz, pontosabban nem olyan nehéz, vállalkozóként fordítják többnyire. Nem egészen pontos a fordítás, mert az entrepreneur szóban benne van az is, hogy az illető kitalál valami újat, és ezzel az új dologgal vállalkozik. Mi azt szeretnénk, hogyha ez a entrepreneurship, ez a felfedező vállalkozói attitűd, az a, már az egyetemi képzésben megjelenne, és látnák azt, hogy erre van forrás, erre tudunk állami forrás biztosítani az induláshoz. Hát ahhoz, hogy később egy vállalatot eltartsunk csak azért, mert ezt vagy azt gyárt, és nem tudja eladni, hát természetesen arra pedig nincs pénz.
Ez azt jelenti, hogy egyetemek alapkutatással, felfedező kutatással foglalkozó műhelyek is fordulhatnak az új hivatalhoz?
Igen.
Ugyanazon a pályázati rendszeren és ellenőrző rendszeren kell átmenniük? Azért egy egyetem az más, mint amikor én a garázsban kiretlök valamit.
A hivatal ennél bonyolultabb lesz. Az alapkutatások esetében az elbírálási rendszer az teljesen más, mint a innováció esetén. Ha alapkutatások esetén, felfedező kutatások esetén a mérce az az, hogy a világ által észrevett, elfogadott, elismert komoly kutatási eredmény jöjjön létre. Itt nem föltétlenül követelmény az, hogy ez azonnal alkalmazható legyen. Következésképp a kritériumok, amelyek alapján elbírálják a pályázatot is teljesen mások, vagy jelentősen mások. A innovációs jellegű pályázatoknál, tehát amikor valaki azt állítja, hogy ő egy új szolgáltatást, terméket fog létrehozni, amit elad a piacon, akkor ott a követelmények között ott kell lenni annak, hogy a harmadik, negyedik vagy ötödik év végén, attól függ, milyen hosszú ez a folyamat, valóban létrejöjjön egy eladható termék. Tehát a új hivatal hármas funkciója a alapkutatások, vagy felfedező kutatások támogatása, a alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések támogatása és az innováció támogatása, ez különböző elvek szerint történik, de az előfordul azért, hogy egy alapkutatásnak induló kutatásnál olyan eredményre jutnak, ami nagyon rövid idő alatt is a gyakorlati eredményt hozhat létre. Nem célszerű ezt a szférát mereven elválasztani egymástól, de látni kell, hogy a követelmények a különböző területeken mások.
Mekkora az a környezet, amit az új hivatal majd figyelembe vesz, amikor el akarja dönteni, hogy a dolog vagy szolgáltatás, ami előállt, az versenyképes-e? Magyarország? Európa? A világ?
A világ. Tehát nekünk olyan módon kell dolgoznunk, hogy a létrehozott termék és szolgáltatás az lehetőleg a világpiacon legyen eladható. A magyar piac nagyon kicsi, ebben néha van vitám hozzáértő közgazdászokkal, én nem vagyok hozzáértő közgazdász. Olyan termékekbe, olyan újdonságok létrehozásába érdemes pénzt fektetni, amelyet az egész világon el lehet adni. Ehhez természetesen partnerek kellenek, tehát nekünk a partnereink nem pusztán az egyetemek, nem pusztán a kutatóintézetek, és nem pusztán a kisvállalatok, nekünk nagyon jelentős partnereink a nagyvállalatok. Ugyanis a nagyvállalatok azok, akik ezt a nemzetközi nagyvállalatok egyenesen azok, akik egy kutatási, fejlesztési terméket ki tudnak vinni a világpiacra. Ha most akarok egy banális példát mondani, ha valaki kifejleszt valamit, amit el tud adni minden harmadik magyarnak, az semmi ahhoz képest, mintha el tudja adni minden tizedik kínainak.
Meddig követik nyomon a termék útját? Amikor átveszi valamelyik világpiacon forgalmazó cég, akkor azt mondják, hogy menjen a maga útján? Vagy akkor még nézik azért?
Akkor azt mondjuk, hogy menjen a maga útján. Ott már a profitban, a munkahelyekben jelenik meg az érték. Tehát, hogyha Magyarországon, meg én csak egy példát mondok, létre tudunk hozni egy olyan szoftverfejlesztő központot, együttműködve nagy vállalatokkal, amelyek számára szoftvereket fejlesztenek magyar fejlesztők, akkor ezek a magyar fejlesztők Magyarországon dolgoznak, Magyarországon fizetnek adót, és azt fogja látni a másik nagyvállalat, hogy sikeres az ő versenytársának a terméke, és ez egyben vonzerőt is jelent arra, hogy idehozza a kutatási, fejlesztési tevékenységét. Ehhez persze sok dolog kell, és remélem, hogy azt is meg tudjuk teremteni, hogy meglegyen az a bizalom, hiszen ezen a területen is, mint minden más területen, szükséges a bizalom és a stabilitás, tehát hogy a elkövetkezendő 7 évben világos legyen az, hogyha belekezdtünk egy fejlesztésbe, akkor azt a fejlesztést a szerződésnek megfelelő ütemben és mértékben finanszírozzuk. Tehát nem kötünk olyan szerződést, amiről úgy gondoljuk, hogy ezt nem fogjuk tudni finanszírozni. Valamennyi kockázatot itt is vállalni kell, de a nagyvállalati partnereink számára a megbízhatóság és a stabilitás, vagy a bizalom és a stabilitás alapvető fontosságú.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos az Aréna vendége.